Az előbb felolvasott ige szakaszból, János harmadik leveléből az első hat verset olvasom, amit hallgassunk figyelemmel és nyitott szívvel. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, aki bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Hogyha elolvassuk ezt a levelet, vagyis ahogy most hallottuk, akkor kitűnik belőle, hogy egészen személyes hangvételű levél. Kicsit olyan, mintha egy magánlevelezésbe pillantanánk be János apostol és e között a Gájus között, akinek írja a levelét. Elmondja, hogy mennyire szereti, hogy milyen jókat kíván a számára. És úgy nevezi meg magát János, mint aki presbiter, mint aki már egy vén ember korában is, meg hitében is. És gondoljunk csak bele, hogy valóban, ha végignézzük, akkor az első nemzedékből, Jézus követői közül valóban ő az, aki nem hal egyedül mártír halált, és ő az, aki egyedül megmarad, és tudja azt képviselni, amit még személyesen láthatott. A többiek ezzel már nem rendelkeznek. Ő még látta, hallotta Jézust, és így tesz róla bizonyságot. És látjuk azt, hogy mennyire törődik a másikkal. Azt mondja, olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van lelkednek. És aztán arról is beszél, hogy köszönts mindenkit név szerint, hiszen én ismerlek titeket név szerint, és ahogyan elmondja, sokan a gyermekeim vagytok. És lelkileg gondolja ezt, hogy ezeket az embereket ő vezette Krisztushoz, ő vezette őket hitre, és úgy tekint rájuk, mint saját gyermekeire, és örömmel nézi, ahogy a szülő örömmel nézi a gyerekének a fejlődését, ő is így örömmel tekint rájuk. És ha elolvassuk az ő leveleit, nagyon sokszor előfordul ez a szó, szeretet. És beszél erről az érzésről, beszél ennek a megvalósulásáról, és mindezt az Isten szemszögéből mondja el. Nem emberi mérték, és nem emberi gondolat szerint. És látszik róla, hogy törődik azzal, hogy mi van az ő testvéreivel, mi van az ő gyermekeivel, hogy hogyan élnek, és itt is elmondja, tulajdonképpen egy problémáról beszél. Aki hű a tanításhoz, azt megdicséri, azt megerősíti abban, és azt is elmondja, hogy a másikat meg elő fogom venni, hogyha találkozunk, mert nem helyes, ahogyan él. És ez a fajta törődés, és a másikra való odafigyelés, azt hiszem, hogy napjainkban ritkán valósul meg ilyen őszinte módon, hogy érdeklődök iránta, és nem csak azért kérdezem meg akár, hogy mi van a másikkal, hogy begyűjtsem róla a legfrissebb információkat, és majd tudjam őket továbbadni, hanem azért, mert ahogy a máshol mondja Pál, hogy az Isten szeretete szorongat, és szorongat annyira, hogy érdekel, hogy mi van a másikkal, és sokan általában magukkal vannak elfoglalva, ahogyan mondjuk, hogy magát szereti az ember, és beszél is erről a rómaiakhoz írt levél, hogy igen, majd az utolsó időben olyanok lesznek az emberek, csak magukat szeretik. Nekem mi a jó, mi van a hasznomra, hogyan jutok én előrébb, és szó sincs a másikról. És elgondolkodtató, hogy lehet, hogy már itt tartunk ezekben az időkben. És sokszor még az a viselkedés vagy viszonyulás is megfigyelhet, amit úgy szoktunk mondani, és kicsit csúnyán fogalmazza ez meg ezt a falusi igazságot, hogyha valami rossz történik velem, akkor még dögöljön meg a szomszéd tehene, és nehogy neki jobb legyen, hanem tényleg annyira magammal vagyok elfoglalva, ha engem kár ér, akkor minimum akkor a kár érje a másikat is. És itt János és e között a hívő között teljesen más szeretett kapcsolat van. Ehhez képest más hozzáállást mutat ez a Gájus is, a testvérek, és ahogyan itt írja, az idegenek felé. És amikor arról beszél János, hogy az idegenek, akkor a pogányokat érti alatta. Hogy nem csak azokkal viselkedsz másként, akiket úgymond ismersz és veled egyfajta, hanem azokkal is tud szeretetteljes és törődést kimutató lenni, akik bizony előtte mindenféle más isteneket követek. Ide jönnek, és te elfogadod őket. És úgymond példaként állítja a hívők elé, hogy ennek a Gájusznak olyan hite van, úgy éli meg, ami követésre méltó. És én szeretném, hogyha valóban előttünk is tudna így példaként állni, megnézni azt, hogy miben is áll az ő példa léte. Azt mondja el róla itt János, hogy igazságban jár, és aztán később mondja, hogy hűséges. És mit is jelent ez az igazságban járás? És nyilván itt nem a saját igazságára gondol János, hanem az Isten igazságát juttatja érvényre. És ez azért sokban különbözik a mi igazunktól. És ebben a konkrét esetben arról van szó, hogy ellentét van a gyülekezeti tagok között. Ahogy itt írja is, hogy van ez a Diotrefész, aki bizonyos embereket kitaszít a közösségből, meg még ő szabja a feltételeket, és elsőségre vágyik a többiek között, azt olvassuk. És a saját igazságát próbálja érvényre juttatni, hogy ő lehessen az első, meg ő mondhassa meg, hogy kinek van itt helye, meg kinek nincsen. De pontosan nem derül ki ennek a konfliktusnak a lényege, és nem is igazán ez az üzenet szempontjából a lényege, hanem az, ahogyan ez a Gájusz viselkedik ebben, hogy Krisztus követőiként szabadok vagyunk megkötözöttségekből. Szabaddá tett bennünket az Isten, akár tudtuk a mi szokásainkat levetkezni az ő kegyelméből. Kihozott bennünket abból a bűnös állapotból, amiben voltunk. Azt mondja, hogy de a másik iránti felelősségünk alól nem ment fel. És azt számon kéri rajtunk az Isten. Pedig nem könnyű ezt megélni a gyülekezet közösségében, ahol különbözőek vagyunk. És nem könnyű ennek az embernek sem megélni. Amikor azt tapasztalja, hogy valaki többre vágyik, valakinek nagyobb a szája, valaki meg csendesebb, valaki szeret sokat beszélni a másik helyet. Az egyik akár énekelni szeret, a másik meg inkább azt mondaná, hogy olvassuk csak a zsoltárokat. És bizony vannak különbségek, és köztünk is, ha őszinték vagyunk. Vannak különbsége, és van, amikor nehéz az, amit Pál mond, hogy viseljétek el egymást szeretetben, mert annyira különbözik a másik tőlem. És bizony, ilyen helyzetben érvényre juttatni, és az Isten igazságához ragaszkodni, és nem a magam igazát elkezdeni és szajkózni. Mert én akkor kedves voltam vele, mert én akkor imádkoztam érte, mert én akkor ezt és ezt megtettem, meglátogattam, felemeltem, bekötöztem a sebeit, bezzeg most ő. Ez jön nyilván az emberből automatikusan. És ez a Gájusz mégis tudja azt mondani, hogy de az Isten igazsága jusson érvényre, és én azt szerint élek, és azt szerint bánok a másikkal. És jó lenne ezt nem elfelejteni, amikor köztünk is konfliktusok vannak. És ebben volt ez a hívő ember nagyszerű, hogy az ő Isten igazságában járt, és az ő szeretetét juttatta érvényre. És ez határozta meg a másikhoz való viszonyulását, hogy hűséges volt a tanultakhoz. És nehéz ezt érvényre juttatni, amikor nyilván vannak elsőre gondolataink, elsőre érzéseink, és azt mondani, hogy nem ez szerint, nem az szerint gondolkodom, aki én vagyok, hanem aki bennem az élő Isten. És ezért mondja azt Pál, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt jelenti, hogy akkor engedem a Krisztust élni, és nem leütöm gyorsan egy bunkosbottal, most képletesen fogalmazva, hogy én tudjak érvényre jutni, az én akaratom, az én igazságom, hanem engedem élni. Engedem, hogy tudjam megélni az ő igazságát és az ő szeretetét. És ezt teszi, és nagyon nehéz és nagyon bőrzdorog is, amit megtesz. Hiszen tud abban az igazságban megmaradni. Mit is mond az Isten? Hogy mindannyian egytől egyig bűnösök vagyunk, és halált értelmi. És tudja ezt, hogy én sem vagyok alapvetően külön nála. Nekem is az Isten kegyelme kell ahhoz, hogy élhessek. És ez a nem mindegy, hogy ez eszünkbe jut el. Amikor lehet, hogy emberileg nekünk lenne igazunk. Lehet, hogy nem nekünk kéne megtenni a következő lépést. Nekünk felhívni a másikat. Vagy nekünk bocsánatot kérni. Vagy nekünk tiszteletet és szeretetet kimutatni. És mégis az Isten igazsága, ha érvényesül, akkor az eszünkbe juttatja, hogy nekünk se járna bizony semmi alapvetően. És olyan ember tudja ezt megtenni, és ez a Gájusz is egy olyan ember, aki erős, erős az ő hitében, azt tud szolgálni a többieknek, és itt elmondja, hogy a testvéreknek szolgál, a gyülekezetben szolgál, és még az idegenek felé is. És hordozza a másikat, az ő gyengeségeiket, és szolgáltatjuk. És nem azt nézi, hogy hozzám ki jön oda, tőlem ki kérdezi meg, hogy hogy vagyok, hanem azt keresi, hogy én mikor mehetek, és mikor tehetem meg azt, amire engem az Isten elhívott, hogy menjek, hogy hirdessem, és megélhessem mindazt, amit akár tanult ettől a János apostoltól. És azt tudja ezt megtenni, nem a maga előrejutását nézni, nem a magam hasznát, aki tud hitben és az Istennel való kapcsolatában erős maradni, tud szeretni isteni módon, és azt hiszem, hogy közöttünk is így van ez. Hogyha nekem az Istennel ilyen erős kapcsolatom van, és tudom, hogy ő engem mennyire szeret, na akkor tudom én ezt a másik felé megélni és továbbadni. És ha ez a kapcsolat gyengül, akkor elkezdek én is azzal foglalkozni, hogy én eddig mit tettem meg, és úgy összehasonlítom a másik meg mit nem tett meg. Vagy akár az én mércém szerint kevesebbet, vagy többet, és irigy vagyok rá. És azt mondja az Isten, hogy igen, ezek az érzések vannak, itt is van konfliktus. Természetesen, hogy vannak konfliktusok. Az már más kérdés, hogy nyilván ebben az Isten nem jeli örömét. De ne akarjuk már, és sokszor azt hiszem, hogy keresztény gyülekezeteknek hibája, és el is rettegzünk másokat, hogy mi állítjuk magunkról, hogy mi aztán olyan tiszták meg, olyan szentek vagyunk, hogy itt semmi ilyennek nyoma sincsen, a nagy fenét van. És akkor tudunk hitelesek maradni, ha ezt elmondjuk, hogy igen, van, amikor mérges vagyok rá. Van, amikor nehéz azt mondanom, hogy az Úr áldjon meg testvérem. És lehet, hogy nem azzal az indulattal mondom, amivel Jézus mondta. És ha ezeket beismerjük, na akkor tudunk igazán hitelesek lenni. És itt is ezt mondja, hogy igen, ezek alapvető emberi dolgok, hogy féltékeny tudok lenni, hogy irigy tudok lenni, arra, hogy milyen a másikkal a kapcsolata, hogy mennyi pénzt keres, hogy milyen autója van, mert mi is vágyunk dolgokra, nekünk is vannak szükségleteink, amiről úgy gondoljuk, hogy milyen jó lenne, ha én is rendelkeznék vele. És milyen rossz, hogy az Isten már másképp gondolja. Miért gondolja úgy, hogy neki kell, nekem meg nem kell. Én úgy érzem, hogy nekem is kell. És igen, ezek az érzések ott vannak. De engedjük el az Isten szeretetét és az ő igazságát érvényre jutni. És azt láthatjuk, hogy ez az ember engedi. És nem ő számol be róla, hogy ír egy levelet János presbiternek, hogy képzeld, milyen ügyes vagyok, már nem tudom hány pogánnyal barátságot kötöttem, meg elvezettem az Úrhoz, meg én ilyen, meg olyan jó keresztény vagyok, hanem mások elmondják, és visszajut János fülébe. Azt mondja, bizonságot tesznek rólad a gyülekezet tagjai, a testvérek, és ezek az idegenek is. És a mások bizonyságtétele által aztán eljut Jánoshoz ennek a híre. És ez sem mindegy, hogy mi vágyunk erre a dicsőségre, és keressük magunknak, meg az sem, hogy rólunk mit mondanak. És nem tudom, ebben már belegondoltunk-e. Betéved ide valaki, és mondjuk nagyon egyszerű alkalom, múlt hét keresztelő. Jönnek olyanok, akik nincsenek itt minden héten. Most a család miatt, meg stb. Eljönnek. Vagy ellátogatnak néhány alkalomra, mert úgy keresik az Isten. Rólunk milyen bizonságtételük van, hogy itt vannak, szép ruhába felöltöznek, a hét többi napján meg ezt csinálják ám ezek is. Meg így beszélnek. Meg hallom, hát amikor viszi haza a gyerekét, meg nem tudom, meg ahogy a férjével, meg hogy... És sorolhatnánk, és biztos van, akinek megvan a véleménye, vagy többet. És én nem azt mondom, hogy a hitetlenek bizonságtétele számít, és az a legnagyobb súlya, ami alatt van nyom. De igenis fontos, hogy kívülről mit látnak rajtunk. Látják-e azt, hogy az Isten igazsága érvényre jut, és hogy az Isten szerint is szeretet uralkodik köztünk. Hogy mit látnak, milyenek vagyunk mi egyénileg nyilván a hitünkben, és közösségként. Mert közösen is az Istennek, ahogyan elmondja, ugye tagjai vagyunk, Krisztus a fej, és egyen-egyenként. Hogy mit látnak köztünk? Versengést? Hogy öten akarunk itt kezek lenni és tenni a dolgokat? Vagy elismerjük, hogy lehet, hogy én a testnek úgymond nem olyan megbecsült része vagyok. Mégis fontos szerepjük számomra. És ez a nem mindegy, hogy vajon ha valaki velünk találkozik, minket rá lát, részt vesz egy alkalmunkon, akkor miről tesz bizonyságot. És ez a mi felelősségünk. És miként mutatjuk be az Isten szeretetét másoknak, és miként éljük meg. Ő teljesen valóságosan, teljesen élethűen megérte előttünk, és most nekünk kell továbbadni. És vigyázzunk, mert Mert nem véletlenül figyelmeztet, hogy minket is elvihet nagyon könnyen tévutakra, hogyha magunk igazságát kezdjük elnézni. Azt, hogy én mi mindent tettem meg, és nem jött olyan gyorsan az eredmény, vagy nem olyan módon, hogy akkor is, amikor nehéz, csak úgy tudunk megmaradni, ha az Isten igazságát juttatjuk érvénybe és az ő szeretetét. És egy olyan példát olvastam ehhez kapcsolódóan, hogy nyilván a különböző borokon mindegyiken rajta van a címke, és hirdeti, hogy ez milyen minőségű, melyik borvidékről származik, hány százalékos az alkoholtartalma, stb. Stb. És nem biztos, hogy amit a címke hirdet, azzal egyezik a minőség, amikor az ember megpróbálja, vagy kipróbálja és megízleli. És erről beszél, hogy egyezik-e a minőség, hogy amit mi hirdetünk, az amikor mások megízlelik, meg hozzánk szólnak, meg mi hozzájuk szólunk, akkor az ugyanaz-e, vagy olyan, mint a kannásbor. Benne van az aroma. De azért nem ugyanaz, nem ugyanabból készül egyik, meg a másik. És arra kell nekünk törekedni, hogy a kettő egyezzen. Megmaradni az igazságban, és a szeretetben, és azt mondja, hogy aki a jót cselekszi, az Istentől van. Ne a rosszat kövesd, hanem a jót. És van, amikor ez nagyon világosan ketté válik. Van, amikor persze nehezebb eldönteni. De én azt gondolom, hogy ha akarunk ragaszkodni az Istenhez, akkor ő megmutatja számunkra, és válaszokat ad, és vezet bennünket. És nem lehet arra fogni, hogy Uram, ott te képértelmű voltál, meg nem időben válaszoltál. Akkor lehet azt mondja, hogy gyermekem, várnod kellett volna még egy-egy dologgal, hogy aki a jót cselekszi, az Istentől van. Én azt kívánom, hogy ez lehessen ránk is igaz, és ez az áldás is, amit itt elmond, hogy legyen olyan jó dolgunk a mi testünknek is, amilyen jó dolga van a lelkünknek, hogy tudjunk ilyen kivirultan élni, még akkor is, ha betegségünk, ha nehézségünk van. Hogy lélekben jól vagyok, és az erőt ad számomra a hétköznapokban, erőt ad elhordozni a nehézségeket, erőt ad ahhoz, hogy szeretettel viszonyuljak a másikhoz, ahogyan ez a Gájusz is tette, és valóban példává is vált az ő élete. Hadd mondhassák el rólunk is. És milyen jó, amikor tudunk így valakit felemlegetni, akár ebből a gyülekezetből. Na, az ő hite mennyire meghatározó volt, és mennyire fontosak akár ébredésnél egy-egy olyan ember. És úgy pont beszélgettünk a héten, Peti valakivel találkozott Fehérváron, és aztán utána úgy foglalta össze, hogy hát ő is az Éva néninél tért meg. És igen, hogy mekkora munkát elvégeztek a füstöknek a szülei Sárbogárdon, amikor több évtizeddel ezelőtt ébredés volt, és hány lelki gyermekük volt, akikre így tekintettek vissza, és én még emlékszem, amikor találkoztunk, hogy megkérdeztem, na, hogy vagy? Mi van a lelkeddel? Csak ennyit kérdezett, amikor ott voltunk Bogárdon valamilyen, talán az első témanapot hirdetni, emlékszem. És igen, valahogy így van ez a János is. Na számolj be nekem, mi van a lelkeddel, hogyan vagy. És fontos ez, hogy legyen hova viszonyulni, és milyen jó. És legyünk mi is ilyenekké. Az ő hite, az ő kitartása a családjáért, az az imádság, amivel nem szűnt meg éveken keresztül üzeni, az az álhatatosság, amivel szolgált mások felé, ahogyan ment hétről hétre váltogatni, ahogyan imádkozott a férjét, és sorolhatnám, amivel megvárta az Istentől rendelt társat, és mondhatnánk, legyünk így példává, az Isten bennünket is szeretné így odaállítani mások elé, hogy tudjunk mi is minél többeket Krisztushoz vezet. Így legyen. Amen. Imádkozzunk most.